Akkor indulunk az óvodába.
Nem szeretnék óviba menni.
Mi kutba tekintek, aranyszálat szakítok. Benne látom testvérkémet, bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.
Az óvodáról mindenkinek vannak emlékei. Egyrészt jók, hiszen gyerektársaságba kerültünk, másrészt rosszak, mert a gondtalan gyerekkor itt ért véget. Az óvoda adta az első sok hatást ahhoz, hogy megismerjük a társadalmi szabályok, korlátok közé szorított életet. Ennek első lépése mindjárt a szülőktől való elszakadás. Ezzel egyidejűleg meg kell tanulni a csoportba illeszkedést, a többiekkel való együttlétet, együttműködést. A szocializáció azonban hol brutálisabb, hol finomabb eszközökkel történik. Szakértő vélemények szerint az óvodának nem az iskolára felkészítés a feladata, hanem hogy a gyereket játszani hagyja.
Az elmúlt években Magyarországon is megjelentek az alternatív óvodák, így például a Waldorf, Montessori, Freinet és egyéb magyar fejlesztési óvodai programok. Műsorunk azt próbálja bemutatni, hogy mi az első állomása annak a rendszernek, melybe a játékos embergyerek lép be, s melyből hosszú évek múltán egy adófizető, igazolványokat hurcolászó állampolgár jön ki. Bemutatunk szülőket.
Én utáltam óvodába járni, és ettől kezdve az óvodákat sem nagyon szeretem.
Otthon hisztis, válogatós, kajabbál földre dobja magát. Óvodában megértő, aranyos, szófogadó, kötelességtudó, segítovó néninek.
Óvónőket.
Teljesen más feladatok hárulnak az óvodára, mint amit elképzeltünk 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt.
Nagyon jó idegzettel kell rendelkeznie annak az a jövendőbeli óvónőnek, aki ezekkel a gyerekekkel szeretne foglalkozni, ugyanis szerintem egy külön fejezetet érdemelnek a szülők, tehát rájuk is nagyon sokat kell fordítani.
Hagyományos önkormányzati és Waldorf óvodát.
Nagyon kevés beszédre van például szükség, nem adunk utasításokat a gyerekeknek.
És természetesen megszólalnak az érintettek, az óvisok is.
Már nem engedik, hogy mi felkapcsoljuk a villanyt, és hogy nem szabad számítógépezni.
Van én is csak így. Figyelnek, hogy veszekedünk-e.
Fere, fere, tercsi, szava battog, szapora a nyelve, hamulatok.
Az első magyarországi óvodát Brunswick Teréz alapította 1828-ban a budai Krisztina városban. Az óvoda a tanítás színtere volt. Németországban 9 évvel később nyílt az első óvoda, melynek 1840-től lett Kindergarten, azaz gyerekkert, a neve. És ha már az idegen szavaknál tartunk, Angliában az óvoda neve nursery, és ami utána jön, az általános első osztálya a reception nevet viseli. Amerikában az óvodák az általános iskolák kezelésében vannak, de csak 5-6 éves kortól járnak oda a gyerekek.
A 19. századhoz képest ma alapvető a szülői igény az óvodára. A nők munkába álltak, az együtt élő nagy családok szétszakadtak. Valahol a gyereket meg kell őrizni, amíg az anyuka dolgozik. A hivatalos oktatáspolitika természetesen nem gyerekmegőrzőt akart. 1953-ban az országgyűlés törvényt fogadott el az óvodákról, mely szerint az óvoda célja, idézzük, az óvodáskorú gyermekeknek a szocialista pedagógia célkitűzései szerint történő nevelése, gondozása és az általános iskolai tanulmányok előkészítése. De valóban a tanulmányok előkészítése lenne a feladata?
Vekerdi Tamás, aki a hazai Waldorf óvodák programjának egyik kidolgozója, utal arra, hogy már a 60-as évek óta hivatkoznak a következőre. Az iskola feladata, hogy képes legyen óvodások fogadására, és bevezesse őket az iskolába. Az iskolaigazgatók azonban nagyon sok helyen éppen az ellenkezőjét gondolják, és azt várják az óvodáktól, hogy ők közelítsenek az iskolához. Vekerdi Tamás szerint a gyerekek akkor fognak jól teljesíteni később, ha szorongásmentesek maradnak, és az érzelmi intelligenciájukat fejlesztik. Szerinte tanítani a gyereket káros ebben az életkorban. Mintát kell adni neki, melyet szabadon követ. Nem fejleszteni kell, például nem a ruháját elrakatni, nem azt kérdezni, hogy mi volt az óvodában, stb., hanem csak úgy együtt lenni vele, marháskodni. Ezek alapozzák meg az érzelmi biztonságot, az orientálódást a családban, a világban. Utána az óvodáskorban a szabad játék, mesehallgatás, ének azok, amik az érzelmi biztonságot kibontakozáshoz segítik, majd iskoláskorban a művészetek, az érzelmi nevelés alapjai.
Következik egy szülői vélemény egy Rákosszent Mihályi önkormányzati óvodáról. Völgyi Zsuzsával, a Gyerekkuckó óvoda példáján az óvoda előnyéről, hátrányáról, hiányosságairól, az óvodába járás fontosságáról Dékány Zsuzsanna beszélgetett.
Hát a mi óvodánkról az a véleményem, hogy szerintem ez egy kertvárosi óvodák között jónak számít. Nagyon nagy az udvara, felszerelt, tehát sok minden játék van. Az óvónők lehetnének jobbak is. Nem tudom, hogy azt gondolom, hogy teljesen nem azokat az elveket követik, mint az enyémek, de nem rosszak. Tehát mások kicsit katonásabbak, mint én vagyok.
És általánosságban mi a véleményed róla, mint az óvodáról?
Az a baj, hogy nem tudom szétválasztani azt a gyerekkori élményemet, hogy én utáltam óvodába járni, és ettől kezdve az óvodákat sem nagyon szeretem. De hát mondjam azt, hogy még 3 évesen nem feltétlenül tartom szükségesnek, de olyan 5-6 évesen azt gondolom, hogy igen, jó egy gyereknek, ha jár óvodába.
Milyen problémák merülnek fel az óvodában?
Hát az első legnagyobb probléma az, hogy óvodába kell járni, tehát a beszoktatás maga, hogy ott kell lenni, és el kell szakadni a családtól. Ez szerintem egyes gyerekeknek nehezebb, másoknak könnyebb, attól is függ, hogy milyen családból jönnek. Aztán a következő, hogy ott be kell tartani bizonyos szabályokat sokkal jobban, mint egy családban. És hát hogyha eltérés van az óvónő véleménye és a szülők nézete között, az is okozhat konfliktust. Amit jobb tisztázni, hogy a gyereknek könnyebb legyen, szerintem.
Miért jó, ha a gyerek jár?
Hát óvodában azért egy egész más közösség van. Gyerekekkel van együtt, a gyerekekkel kell egyezkedni és megoldani a problémákat. Tehát szerintem ez egy más viszony, és hát itt tanulja meg legelőször azt, hogy nem legelőször a családban, de itt nyilvánvalóan élesebbek ezek a helyzetek, mint egy családban. Tehát főleg az olyan gyereknek, aki egyke, mint az én gyerekem is, hogy nincsenek korba hasonló testvérei. Tehát akik a testvérei, azok sokkal idősebbek.
Mi a jó benne, és mi a rossz?
Hát az óvodában, ami jó szerintem ez, hogy meg kell tanulni alkalmazkodnia, tehát meg kell tanulni egy pár szabályt, aminélkül nem lehet később élni. Mi a rossz benne? Hát néha az a rossz benne, hogy nem biztos, hogy teljesen figyelembe tudják venni az én gyerekem személyiségét. Tehát azért ott van 20 gyerek, ezt a 20 gyerekhez kell alkalmazkodni az óvónőnek, és ez nem mindig egyszerű neki sem.
Miért jó vagy rossz, ha a gyerek nem jár óvodába?
Hát ha nem jár óvodába, szerintem sok minden élményből, olyan közösségi élményből kimarad, mint mondjuk milyen egy kirándulás, egy óvodai farsang, milyen egy Mikulás ünnepség, tehát amit nem biztos, hogy meg tud teremteni az ott itthon. Tehát mondjuk egyedül gyerekkel nehéz megteremteni azt, hogy most meg kell várnod azt is, hogy a másik elmondja, hogy milyen jelmezbe öltözött, mert mondjuk ez ilyen nincs, tehát itthon nem fogunk farsangot rendezni. Hát szerintem ezek, tehát ezeket a szabályokat, együttélés, ilyesmi.
Szülőként mit lehet tenni, hogy az óvoda jobb legyen a gyerekeink számára, céljait elérje?
Hát azt gondolom, hogy a legelső lépés, csak a legfontosabb az, hogy ki kell választani nekünk és a gyerekünk számára megfelelő óvodát. Tehát ha lehetővé teszi az óvoda, hogy bemenjünk, mielőtt a gyerek oda jár, akkor ez egy jó dolog. Sok mindent le lehet mérni egy ilyen első találkozás esetén is. Az, hogy egyáltalán szimpatikus-e nekünk az óvoda légköre, az óvónők, milyen az óvoda felszereltsége. Ha azt látjuk, hogy már első pillanatban nem érezzük jól magunkat, akkor valószínűleg a saját gyerekünk se fogja ott jól érezni magát. Ha pedig utána merül föl probléma, akkor szerintem meg kell próbálni az óvónőkkel ezt megbeszélni, ha viszont a gyerek, ha nem sikerül, akkor pedig el kell vinni onnan azt a gyereket.
Mit vársz az óvodától? Épület, berendezés, foglalkozások, óvónő? Milyen az ideális óvoda, óvónő?
Az én elvárásaim azt hiszem nagyobbak az óvónő felé, mint a maga az épület felszereltség felé. Nem várom el extra szolgáltatásokat, mert nem várom a gyerekemet angolra, vagy lovagolni, vigyék. Ezt nem tartom annyira fontosnak. A játékidőt tartom fontosnak, hogy a gyereknek legyen ide játszani, hogy figyelembe vegyék, hogy milyen. Ne erőltessenek rá dolgokat, de próbálják meg fejleszteni, amiben gyenge. Tehát úgy, hogy ne legyen neki közben rossz élménye. Az óvónő felé, hát nyilvánvaló azt várom, hogy azért legyen, ismeri a gyerekemet, próbálja meg hasonló elveket követni, mint én, ezeket.
Mi a fontosabb, az óvoda szolgáltatásai, vagy az óvónő óvodai környezet?
Hát az óvónő szerintem a legelső helyen, aztán a környezet is fontos. Nem szívesen vinném a gyerekemet egy zsúfolt út mellé, vagy ahol nem jó a levegő, hiszen fontosnak tartom, hogy kint legyen sokat. A szolgáltatások, tehát az a harmadik helyre sorolom. Tudom, hogy az óvodával szemben nagy elvárások vannak most a szülők részéről, de ez nem annyira fontos. Tehát persze megkönnyítheti az életünket, hogyha elviszik, megtanítják úszni a gyereket, ez egy jó dolog. De nálunk itt a keletben például nincs úszoda. Tehát azt még nem szeretném, hogy a gyereket busszal vigyék, most fog épülni az úszoda, tehát lehet, hogy majd azért mi bekerülünk ebbe a szerencsés helyzetbe.
Miért jó, vagy miért döntenek úgy sokan, hogy nem viszik a gyereket óvodába?
Hát azt hiszem, hogy azért, mert féltik, hogy kiszakad a családból. Tehát azt gondolják, a családi környezet egy biztonságot nyújt a gyereknek, és azt az elvet követik, hogy minél tovább, minél több ideig nő fel családban a gyerek, minél tovább lesz így biztonságos környezetben, az segíti a fejlődését. Azt gondolom, hogy ez akkor eléggé könnyű vagy megvalósítható, hogyha több gyerek is van a családban. Tehát ott biztosítva van az, hogy több gyerek együtt van. Ha egyedül van egy gyerek, akkor ez nem biztos, hogy annyira jó. Nem tartom jónak, ha túl korán visznek egy gyereket óvodába, egyáltalán nem tartom jónak a bölcsödét, de egy ilyen 4-5 éves korban már igen. Kicsi gyereknek nagyon fontos a család, a kötődés, és a pici térben kevés emberrel kell először megtanulni az alapokat, és a biztonság is számára nagyon fontos. Tehát van, aki azt mondja, hogy minél hamarabb elszakítani, akkor könnyebb lesz a gyereknek. Én nem hiszem, hogy könnyebb, csak az a kisgyerek kevésbé tudja megfogalmazni, mert még nem beszél esetleg a bölcsödébe, nem tudja elmondani neki, mennyire jó vagy rossz ez a helyzet. Azt gondolom, hogy már akkor 4 éves korra meg tudja érteni azt, hogy nem elszakadunk, hanem csak egy pici időre elválunk, és nem okoz benne egy félelmet. Persze vannak különbségek a gyerekek között, és van olyan gyerek, aki már hamarabb igényli ezt.
Milyen szempontok szerint választ egy szülő óvodát? Mennyire sikeres ez a választás? És mi alapján döntik el, hogy melyik iskolába járjon a gyermek? Domokos Andreával Szabó Niki beszélgetett.
Domokos Andreával beszélgetek, akinek nagycsoportos fia a siófoki napraforgó óvodába jár. Andrea, mi alapján választotta ezt az óvodát?
Elsősorban a közelsége miatt, és hogy családi környezetet biztosít az óvoda, mivel egy kertes házban van, 4 csoporttal rendelkezik, és nagyon jó udvara van, és rengeteg játékok van, igen, jól felszerelt az óvoda, benti-kinti játékokkal, és az óvónők szerintem nagyon jók, de ezt elsősorban úgy éltem meg, akik javasolták, és meséltek az óvodáról.
És meg van elégedve vele? Azt kapta, amit várt?
Igen, azt kaptam, amit vártam. Most megy úgyis iskolába majd, tehát 4 évig járt oda, mire elég besztes, és egész jól fölkészítették, úgy vettem észre az iskolára is.
A szülő-óvónő kapcsolat milyen úgy általában véve?
Megfelelő a kapcsolat, úgy is mondhatnám, hogy jó, mivel bármikor adnak lehetőséget arra, hogyha problémánk van, akár nekünk, vagy nekik a gyerekekkel, akkor jeleznünk kell, és leülnek velünk beszélgetni. Vagy megbeszéljük a gondokat, vagy ha nincs gond, a jó dolgokat is. Pluszba szerveznek több mindent, tehát a szülőket is kicsit összehozzák. Szokott lenni karácsonyi ünnepély, ami egy ilyen meghittebb hangulatú, ez csak szülőknek van. És van még egy ilyen program, ami csak szülőknek van, ez egy mókásabb tea délután, ahol végül is ilyen, hát szülők jobban érezhetik magukat, ilyen kis műsort szoktak csinálni csoportonként, meg vetélkedőket.
És említette az iskolára való felkészítést, ez mit jelent az óvodában, és mennyire sikeres vajon?
Ahhoz képest, hogy először féltem attól, hogy vegyes csoport, tehát ez azt jelenti, hogy 3 és 7 éves korig járnak oda gyerekek. Végül is azt tapasztaltam, hogy nem volt ebből hátrányunk. Nagyon jól el tudják különíteni a foglalkozásokon a nagyobb gyerekeket, és ugyanúgy tudják foglalkoztatni őket. Tehát nem zavarják a picik ebben az óvónők munkáját. Az iskola előkészítésnél azt vettem észre, tehát itthon, amiket tud a gyerek már, azt azért ott is nagyon sok mindent ebből ott szedett össze, itthon csak még fejleszteni kellett.
És ugye most elérkezett az iskola választás ideje, milyen szempontok alapján választja ki az iskolát, ahova beiratja?
Nem is iskolát, tanítónénit keresünk, tehát nagyon jó pedagógusok itt az a lényeg, hogy megalapozzuk a 4 évet, ami nagyon fontos, tehát a matematika, a magyar nyelv, szerintem legalábbis ez a legfontosabb, és olyan szinten készítsék őket föl a 4 év alatt, hogy ne legyen a továbbiakban problémájuk. Tehát nem is az iskolát hangsúlyoznám, hanem a pedagógusok kiválasztását ebben.
Kovács Zsolt vagyok, és mind a 2 gyerekünk Korsolya és Boróka jár óvodába jelenleg. Sárga csoportban. Ugyanabban a csoportban. Ez egy ilyen vegyes csoport.
Nagyobbik gyerek 6,5 éves, kisebbik 4,5 éves. Kis Viktória vagyok, nem Kovácsné, Kis Viktória, a Zsoltinak a felesége.
Milyen problémákkal találkoztok az óvodában?
Kis csoportban nagyon jó volt a vegyes csoport, mert húzták a nagyok a kicsit. Nagyon sok hamar megtanult olyan dolgokat, amikre azt mondtuk, hogy fú, hát ez a gyerek már nagy lány, hogy már óvodás, és akkor az óvodásságnak az ismérvei felszaporodtak úgy hirtelen, és úgy nagyon megörültünk. Középső csoportos, amikor a nagyobbik középsős volt, akkor úgy kicsit lejjebb lassultak a dolgok, kezdtek kialakulni ilyen kis ismerősi körök, aztán amikor nagy csoportba kerültünk, akkor a kisebbi kis csoportos lett, és bizony most már vannak hátrányai is a vegyes csoportnak, ugyanis viszonylag kevés a nagy csoportos. Most már 6 éves korban megnő a gyereknek az igénye arra, hogy társasága legyen, és kicsi a választék, nem nagyon tud válogatni. És ez a 4 darab nagy csoportos kislány, amik közül az egyik az enyém, tehát 3-ból ki a legszimpatikusabb, kivel mit játszik, hát nem mindig alakul optimálisan a dolog. Másrészt pedig ugye nincsenek a nagyok, akik húznák. Tehát persze tanulnak empátiát, hogy a kicsikkel hogy kell foglalkozni, hogy kell segíteni, de azok a dolgok, hogy te már nagy csoportos vagy, szemben a te már óvodás vagy, eltörpül.
Másik gond az óvodákkal, a bekerülés az viszonylag nehézkes, mert tele vannak a csoportok, és ezért évközben nem lehet bekerülni, amikor már 3 éves a gyermek.
Mik az elvárásaitok az óvodától? Mit tegyenek az óvónők?
Azt én rájuk bízom. Hagyják játszani, ne legyen nagyon szervezve a programokkal. Velünk szemben meg az elvárás az, hogy minél többet elmondjanak. Tehát én szeretek úgy napra kész lenni, hogy a gyerek mikor mit csinál, mi történik vele.
Mennyire van ideje az óvónőknek erre?
Van, valamelyest van. Szerintem nekünk nagyon jó óvónénieink vannak. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a gyereknek a személyes, tehát az ő saját kis fejlődését, akár mentális, akár érzelmi, biztos, hogy nem tudja egy 25 fős csoportban minden gyereknél egyformán nyomon követni az óvónő, és most jártunk nagy csoportba logopédiára Borókával, és nagyon jó tapasztalatunk volt a logopédussal, aki mondjuk hetente kétszer csak dedikáltan az egy gyerekkel foglalkozott. Nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, és a logopédus néni, én nagyon reálisnak tartom azt a képet, és nagyon pontosnak, amit a gyerekről ki tudott alakítani. És erről engem tájékoztat, részletesen. Ezt mondjuk nem biztos, hogy az óvónéni ugyanígy meg tudja csinálni. Neki nincs alkalma arra, hogy hetente kétszer egy darab gyerekkel 20 percet, fél órát dedikáltan foglalkozzon.
Az elején azt mondtad, hogy amikor kis csoportba került az első, akkor hamar meglátszott rajta, hogy... Tehát, hogy mi az, amit annak nevezel, hogy most már látszik rajta, vagy látszott rajta, hogy óvodás? Mi változott meg benne?
Otthon annyira talán nem is, de láttam, amikor bement az óvodába, akkor olyan óvodás öntudatos lett. Tehát fogta a kis zsákját, belerakott dolgokat, pont rám szólt, hogy cipővel ne menjek be a fürdőszobába, mert az óvónéni azt mondta, hogy nem szabad, és úgy betagozódott a gyerek. Tehát úgy, és olyan otthonosan sürgött, forgott, nem Zsolti?
Mennyiben vettétek azt észre, hogy szabálykövetőbb lett, vagy mennyiben várja el az óvoda tőletek, hogy szabályokat alkossatok otthon?
Otthon egyáltalán nem lett szabálykövetőbb. Óvodába betartja normákat. Tudja, mit, mettől, meddig, hogyan szabad, egy szópanasz nincs rá. Otthon hiszt is, válogatós. Kajabbá földre dobja magát. Óvodában megértő, aranyos, szófogadó, kötelességtudó, segítővó néninek. Szóval más. De az óvodai dolgok miatt lehet dicsérni. Azt mondják, hogy kell a gyereknek, hogy valahol kiadja magából a fölhalmozódott feszültséget. Most én nem gondolom, hogy az óvodában feszültség halmozódna, de ha esetleg mégis, akkor hol adja ki máshol, mint otthon? És akkor ezért olyan fölszabadult úgy ment, amit én a hisztiben látok, vagy a kajabálásban.
A szülői vélemény után az érintettek véleménye, először Ónódi Gergő, majd Hargitai Csongor véleményét hallhatjuk.
Ónódi Gergővel beszélgetek, a Siófoki Napraforgó óvoda piros csoportos tagjával. Kedves Gergő, el tudod nekem mesélni, hogy az óvónénik milyenek a csoportodban?
Rosszak.
Rosszak? Miért rosszak?
Mert szigorúak.
És miért szigorúak? Miben szigorúak?
Mert nem engedik, hogy mi felkapcsoljuk a villanyt, és hogy nem szabad számítógépezni, és szabad a mondanémit a képeket nézegetni, ilyen könyves lapokat.
És a másik óvónéni az nem engedi, ő szigorúbb?
Nem. Ő számítógépet se, könyvet nézegetni se, és ő nem engedi, hogy felkapcsoljuk a villanyt.
És szoktatok esetleg olyan feladatokat csinálni, amivel az iskolára készítenek fel titeket? És milyen feladatokat szoktatok?
Feladatlapot.
Mik vannak a feladatlapokon?
Igen. Háromszöget csinálni, kockát, téglalapot, kört, más már nem.
Más nem. És milyen feladatokat szoktatok még csinálni, vagy mit szoktatok még csinálni?
Hát, növényt ültetni cserébe.
És társas játékokat, vagy fogócskázni, vagy bujócskázni, vagy ilyen játékokat nem szoktatok?
Lehet mindent, majdnem.
És ezeket a feladatlapokat csak ti csináljátok, akik már nagycsoportosok, vagy a kiscsoportosok is szokták? A
csoportosok nem.
Ők nem. És miket szoktatok például játszani bent a csoportban?
Társost. Ilyen hernyós társos, meg azt a sülis társost, hogy kidob többet, és oda kell rakni az ilyen szurkákat, vagy miket. Kint meg még ilyen jégfogócskát.
Milyen az a jégfogócska?
Ha valakit megfognak, akkor így megfogy.
És még mit szoktatok az udvaron játszani?
Tigrisfogót. Hogyha valakit megfognak, akkor az lesz a fogó. A krokodilfogó, meg ha valakit megfognak, akkor úgy is lehet csinálni, hogy az leül. Meg a tornateremben még ilyen. Hogy az iskolás tornál.
Szokott lenni tornaórátok is?
Szokott.
És ott miket csináltok?
Hát futni kell, kerülgetni az ilyen bólyákat, ilyen játékbólyákat, meg még csomó mindent.
És hova szoktatok menni az óvodával?
Hát a víztoronyhoz, Pestre.
Sétálni szoktatok Siófokon?
Ott is, meg Pesten is.
Pesten?
Busszal.
És mit csináltok Pesten?
Hát voltunk már cirkuszba, meg már állatkertbe. Egy hétvégén fogunk menni a Csodák palotájába.
A Siófokon itt szoktatok csinálni még valamit?
Szoktunk színházba menni.
Sokszor mentek színházba?
Egy heten, csütörtökön.
Az nagyon jó. És mit láttatok legutóbb?
Hát a jegesmedve barátait.
És ez miről szólt? Bábszínház volt?
Igen.
És miről szólt?
Volt benne oroszlán, pingvin, kettő kis pingvin, volt egy nagy pingvin, puputeve, oroszlán, nagy jegesmedve.
És ők voltak a jegesmedve barátai?
Hána, amiből itt a hátából igazából jött ki a víz, a gyerekekre ment is.
És merre szoktatok még menni? Gyakran mentek sétálni?
Hát keddenként szoktunk menni mindig, akkor van a sétanapunk.
És akkor sokat sétáltok?
Hát itt van, amikor itt, ahol van az óvi, ott körbe, még a vásárcsarnokba is mentünk, ott vettük meg a virágföldet, amiben van a virág, máshova már nem.
És Gergő, várod már az iskolát? Mert ugye te nagycsoportos vagy már, és jövőre mész.
Nem.
És miért nem várod?
Mert sokat kell tanulni, nem lehet aludni, játszani, kivenni az udvarra lehet.
És izgulsz, hogy majd ott ülnöd kell egész nap?
Uh-huh.
Jó, köszönöm szépen, Gergő.
Akarsz menni óvodába?
Nem.
Miért nem?
Mert nem szeretem az óvit.
Miért nem szereted az óvit?
Azt nem szeretem, hogy Zsicsi elköltözött.
És még mit nem szeretsz?
Amikor a udvaron elveszik tőlem azt a zöld motort, és annyi ül a sárga motoron.
Mik a kedvenc játékaid az óviban?
Autók csak elmentek, már csak a vonatok között vannak a legkisebb kocsik.
Mivel szoktál játszani az óvodában?
Hát általában kirakóssal, sokszor autóval.
És az óvónénik játszanak veletek?
A vonénik csak így figyelnek, hogy veszekedünk-e.
És ha veszekedtek, akkor mit csinálni?
Akkor büntetésből kell kiraknom egy csomó kirakót.
Más büntetés nincs?
Más büntetés nem lehet.
És a szabályok?
Azok túl rosszak.
Mik túl rosszak?
Szabályok. De be kell tartani azt a szabályt, de különben haragosak lesznek a többi gyerek. Nem szeretem a szabályokat.
Miért nem?
Mert nem szeretem, mert túl nehezek.
Ónodi Gergőt Szabó Niki, Hargitai Csongort, Hargitai Henrik kérdezte.
És most azt fogjuk játszani, hogy Balázska feláll, megfogja azt a labdát, Körbeadogatjuk, és mindenki fog mondani valamilyen állatot. Jó? Mondjátok szépen hangosan, hogy mindenki hallja. A picik is, ha tudnak, akkor mondjanak állatot. Jó? Valamilyen? Hangosan, mert nem halljuk.
Gepárt.
Gepárt, jó?
Nem.
Nyuszi, nagyon ügyes vagy. Jó, akkor próbálom valamit.
Ló, kisika.
Nagyon ügyes vagy.
Dino.
Vajon az a dino élhet-e most itt közöttünk? Miért?
Mert már kipusztult. Mert sok már a könyvem van meg.
Igen, jó, már csak a maradványait
találják a könyvben. Meg a spusztudás kipusztult.
Hallottátok, mit mondott az alány?
Nem.
Nagyon érdekes, hogy mondott.
Varacskos
disznót mondott. Jó, menjünk tovább. Kutya nagyon is. Macska.
Majom.
Nagyszerű.
És
jó, azt tovább akkor?
Zsiráf.
Zsiráf, de ügyes vagy, Dorottya, nagyszerű.
Malac.
Malac, de a malac, na akkor milyen malac, állatot hallottunk már eddig, ami nagyon-nagyon közel áll a malachoz?
A disznó.
A disznó. Mi a köze a disznónak a malachoz?
Meg a varázskos disznónak.
Na, a malachoz a disznónak mi a köze?
Az anyukája.
A? Ki az anyuka?
A disznó,
és a kicsinye a
malac.
A malac, ugye? Ugyanaz az állat, csak a kicsinyét úgy hívjuk, hogy malac. Ki az, akinek még ez? Réka? Az is volt már. Olyat mondjatok, ami még nem volt, Nóri.
Őzike.
Őzike, nagyon jó. Elefánt, nagyon ügyes vagy. Hány lába van az elefántnak? Na, ki tudna nekem olyan állatot mondani, amelyiknek csak kettő lába van?
Mondjad.
Százlábú. Százlábúnak csak kettő van? Most mondtad, hogy százlábú. Nóri?
Galamb.
Galamb például. Milyen állatoknak van két lába?
A madaraknak.
Madaraknak.
Még a spinyónak is.
Jó, most letehetitek a kis kezeteket. Most azt tegye fel a kezét, aki olyan állat tud nekem mondani, amelyiknek egyáltalán nincsen lába.
Kígyó.
Dorottya?
Kígyó.
Kígyó, hát mi?
Csörgőkígyó.
Gyíknak van csörgő. Lába, vagy
igen,
nincs?
Igen, van.
Csörgőkígyó. Jó, de kígyó volt már. Melyik az az aranyos állatka, amelyik?
Csigabiga.
Csigabiga,
bizony. Én tudok. Hal.
Halacska, annak sincs lába.
Én tudom.
Nekem is mondja. Tóth Brigitta az ELTE óvodapedagógusi szakára jár. Miért választja valaki az óvodapedagógusi szakot, és milyenek az elhelyezkedési lehetőségek? Körösi Ivett riportja.
Először is tudni kell, hogy én nem konkrétan ide jelentkeztem első helyre, hanem a gyógytornásznak, de oda nem sikerült, úgyhogy maradt az óvodapedagógus szak.
Aha, és van esetleg a családban valaki, aki jó példával járt elől, és ezt a pályát választotta, vagy te vagy így az egyetlen?
Hát egyelőre én nem tudok róla. Hát a nagymamának nagyon sok gyereke volt, ha ez óvodának számít, úgy 7 kb. De nem. Szóval nem volt senki. Én vagyok most az első.
És milyen tantárgyakból kellett ide felvételizned?
Volt egy alkalmassági vizsga, amin ének, szép olvasás és testnevelés is szerepelt. Ezeken kellett jól megfelelni.
És külön készültél is erre, vagy improvizáltál, vagy hogy ment erre a felkészülés?
Énekre nagyon készültem, felkértem egy fölöttem járó lányt, hogy, tehát aki már végzett az iskolában, de még ott 5 éven maradt, és megkértem, hogy készítsen föl engem énekből. Nagyon jól haladtunk, már évelején elkezdtük, aztán testnevelésből érettségiztem, úgyhogy abból nem nagyon kellett pluszban készülnöm, és hát az olvasással meg nem volt gond.
És hány éves a képzés nálatok?
3 éves, tehát 6 fél év összesen. És ez alatt vannak különböző gyakorlatok, általában gyakorlati óráink vannak, de vannak szemináriumok is ugyanúgy.
Óvodákba jártok, vagy ez hogy zajlik, és milyen rendszerességgel?
első évben csak kimentünk az óvodába, és figyeltük a foglalkozásokat, ahogy az óvónők tartják. Tehát ott igazából a gyerekeket figyeltük, meg kaptunk szempontokat is. Aztán most ebben a fél évben van egy ilyen 6-7-es gyakorlat, ami úgy néz ki, hogy van egy csoportos része, amikor hétfőnként járunk, akkor mindig megnézünk egy valakit, aki felkészül hétfőre, aki előtte való héten járt egész héten a gyerekekhez, és hozzászokott, kialakította a különböző kapcsolatokat, akkor részt vett a gondozási feladatokban. Itt gondolok ugye a mosdó használattól kezdve az ebédeltetésen keresztül minden félére. Szóval ebből áll a gyakorlat. Itt teljesíteni kell, és a következő fél években pedig már foglalkozásokat is kell tartanunk. Most csak ilyen játéktevékenységet kellett kezdeményeznünk, amin ma is voltam.
És a gyerekek hogy viselkednek? Mennyire fogadnak szót nektek?
Hát vannak, ugyanis mi vegyes csoportban vagyunk, ezt elfelejtettem mondani, ami azt jelenti, hogy középsős, nagycsoportos és kiscsoportos együtt van, és vannak olyanok, akik tudják, hogy mi kisovó nénik vagyunk, ezért nem visel, tehát nem hallgatnak ránk annyira, tehát azt mondják nekünk, hogy hát most nem csinálom meg mit akarsz, meg ilyenek, és akkor szólni kell neki, hogy azért mégiscsak te vagy a felnőtt, és tudja, hogy hol a helye. Szóval vannak ilyenek, de többnyire hallgatnak azért ránk.
Milyen óráid vannak? Nyugodtan mondjál példákat.
Jó, hát most idén azt hiszem 30-31 körül órán van, tehát ennyi van egy héten, és vannak ilyen nagyon érdekesek. Előző fél évben voltak ilyen bevezetős óráink, mint a pszichológia, játékpszichológiánk is volt, játékpedagógiának van második része is. Akkor volt báb módszertanunk, idén az most nincsen, viszont van vizuális óránk, énekünk és módszertanunk. Akkor vannak ezek a csoportos gyakorlataink és a sima gyakorlat.
És a vizsgai időszak az mennyire volt nehéz?
Igazság szerint szerintem, ha tanultunk rá, nem is volt sok vizsgánk, szóval szerintem tűrhető volt. Tehát három vizsgánk volt, aki jól megcsinálta a ZH-kat, a többieknek 5-6. Persze plusz az UV-k, de hát aki ügyes volt, az nem ment.
És női vagy férfi tanáraid vannak többségében?
Hát többségében női tanárok vannak, de azért van ellenésző, de egy-kettő férfi is akad. Méghozzá a vizuális tanárunk pont férfi tanár, de én nagyon bírom őt, nagyon jó fej, nagyon sokat segít, és inkább gyerekközpontúra állítja a dolgokat, mert ellenben van egy másik csoport, akinek nő a tanára, és állandóan diktál nekik, meg ilyenek. Szerintem nem pont ez fog kelleni majd az óvodások között, hogy majd elmondja, hogy vetül a fény a lapra, meg ilyesmik, tehát nem hiszem, hogy erre lesz szükségük, úgyhogy a mi tanárunk szerintem sokkal jobb.
És amúgy a szakon vannak fiúk?
Igen, a mi szakunkon, hát most az évfolyamon egy darab van.
Miután végeztél, szeretnél óvónőként dolgozni, vagy mik a terveid így a jövőre nézve?
Kezdetben csak úgy gondoltam, hogy hát ez nagyon jó felkészítő az anyaságra, mint sokan mások még mindig így tartják, de szerintem ez egy nagyon nagy butaság, mert elvesztegett 3 évet az életéből, és szerintem anélkül is jó anya lehet valaki, hogy ezt elvégezze. Másrészt nem biztos, hogy ha jó óvónő, akkor jó anya lesz, tehát ez nem feltétele egymásnak. Másrészt most, hogy vége lett a gyakorlatnak, nagyon szeretnék óvónő lenni, tehát egyre inkább úgy érzem, hogy ez az én világom a kisgyerekek között. És így könnyebb gyereknek is maradni.
Arról tudsz, hogy az egyetem biztosít-e valamilyen elhelyezkedést a 3 év elteltével?
Érdeklődtem, és nem nagyon, nincs rá lehetőségünk. Egyrészt, mert mostanában is zártak be óvodákat, és kevés a gyerek. Tehát nem, igazából nem a mi hibánk, és ráadásul a mi szakunkon, a mi évfolyamunkon 100-at vesznek fel estisekkel együtt. Mi pedig most 150-en vagyunk estisekkel együtt. Szóval ez nagyon sok.
Tényleg amúgy mennyire nehéz elhelyezkedni óvónőként? Van rá igény, vagy vannak helyek? Hogy van ez?
Hát, hogyha üresedés van, hogy így fejezzem ki, tehát az idősebb óvónők elmennek, de akkor nekik már általában van egy pótléka, vagy a dajkákat képzik, én úgy tudom, de ez sem biztos óvónőnek, de ez ritkább szerintem, mert akkor dajkának megy valaki.
Másrészt nem tudom igazából, szerintem nehéz elhelyezkedni, viszont vannak olyan lehetőségek, ahol tehát ilyen gyógytornákat, hogyha ilyenre szakosodik valaki, akkor gyógytornákat tarthat kisgyerekeknek, úszásokat. Ezek nagyon felkapottak, mert a szülők szeretik ide elvinni a gyerekeket, ugyanis ők nem hajlandóak elmenni velük, így viszont vannak, tehát végül is a szülő nélkül, de elmennek.
Tehát ezzel a végzettséggel csak óvónőként lehet elhelyezkedni, vagy van más lehetőség is?
Lehet különböző képzéseket elvégezni, tehát lehet innen még, hogyha elvégezzük az óvónőt, persze rá épül a többi, tehát például a logopédus szeretne valaki lenni később, akkor arra még több évet rá kell húzni, hogy kitanulja, mert ugye itt nem tanulunk konkrétan logopédiát. Tehát így nincs szakosodási lehetőség, szóval óvónő lehet valaki, hogyha innen elmegy.
És neked vannak ilyen irányú terveid, vagy csak ez az óvónő?
Én nagyon szeretem a testnevelést, és szeretném kipróbálni magam gyógytornászként konkrétan, és ez nagyon jó mind a gyerekeknek is, mind a felnőtteknek is egy ilyen fajta mozgás.
Most egy kicsit az egyetemi életről szeretnék kérdezni, hogy milyen nálatok a társaság, szoktak-e lenni esetleg összejövetelek, bulik vagy hasonló megmozdulások?
Az óvodapedagógus szak az külön van a tanítótól, mert ugye eltett óvk, és sajnos külön épületben vagyunk, de jövő fél évtől állítólag egy épületbe kerülünk, viszont nem fogunk elférni. Ezt csak azért mondtam el ízelítőként, hogy elég kevesen vagyunk az épületben egyébként, ezért is akarják bezárni. Így van, kialakult egy bizonyos kapcsolat, de csak a saját évfolyamtársaimmal úgymond, tehát a nagyobbakkal, idősebbekkel nem is nagyon találkozom, nem futok össze úgy nagyon. Viszont az én csoportomra azt mondhatom, hogy nagyon összemelegettünk, és nagyon szeretem őket, és nagyon sok mindenben támogatnak, és sokszor elmegyünk együtt bulizni. Vannak ilyen egyetemi bulik is, ilyen folyosós bulik úgy nevezzük, mert az A épületben tartjuk, és így mindenki oda jöhet A és B épületből egyaránt, és azért tartjuk folyosón, mert nincs egyetlen egy olyan terem sem, amiben beférnénk ennyien, amennyire a bulira elmennek.
Amúgy helyileg hol van az, ahol tanulsz?
A B épület az Ablaha Lujza téren van, a Bezerédi utcában, a másik épület pedig a Kis János Altábornagy utcában van.
Úgy gondolod, hogy ez egy női szakma, vagy fiúk is megállhatják a helyüket óvóbácsikként? Mit gondolsz erről?
Van erre egy nagyon érdekes példám, ugyanis a mi óvodánkban van egy óvóbácsi. Na most én furcsának találom ezt a szituációt, hogy egy óvóbácsi legyen a csoport vezetője, de szerintem nem, egyáltalán nem hátrányos, lehet nagyon sok jó oldala, és nagyon sok rossz is, úgy, ahogy egy női óvónőnél is, tehát én nem vagyok ez ellen egyáltalán. Jónak tartom.
Mi a véleményed, milyen adottságokkal kell rendelkezni egy jövendőbeli óvónőnek?
Elsősorban a gyerekekkel kell nagyon jó kapcsolatot kialakítania, de fel kell készülnie arra is, hogy vannak szüleik is ezeknek a gyerekeknek, és nagyon jó idegzettel kell rendelkeznie annak az a jövendőbeli óvónőnek, aki ezekkel a gyerekekkel szeretne foglalkozni, ugyanis szerintem egy külön fejezetet érdemelnek a szülők, tehát rájuk is nagyon sokat kell fordítani, viszont nagyon kreatívnak is kell lennie ugye benne a csoportban, figyelmesnek, példaadónak legfőképpen, mert a gyerekek őt fogják utánozni, úgy néznek fel rá, mint egy istennőre kb. Szóval fontos, hogy az óvónőnek jó megjelenése is legyen, és mindenképpen adjon a külsejére.
Megérkezett a kis hajó.
Mi hozott?
Kis csirkéket.
Csip, 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 csip.
Megérkezett a kis hajó.
Mit hozott?
Békákat.
Brek, 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 brek.
Megérkezett a kis hajó.
Mit hozott?
Egérkéket. Csak a hangjukat utánozzuk, jó? Jó, megérkezett a kis hajó.
Mi hozott?
Kutyákat. Na, még egy utolsót. Megérkezett a kis hajó. Mackókat.
Az előző foglalkozás felvétele a Pécsi Köztársaság téri óvodában készült.
Parta Virág vagyok, és itt vagyok a Köztársaság téri óvodában, ahol a Zöldikék csoport óvónénével, Somogyiné Pap Évával fogok beszélgetni, többek között az óvodai foglalkozásokról, az óvoda változásairól. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye az óvoda az az oktatási rendszernek az alapja, tehát a legtöbb gyerek itt kezdi, és hogy miért elengedhetetlen az óvodába járás, hogy mik azok a készségek, amiket csak itt tanulhat meg a gyerek, mielőtt iskolába megy.
Hát tulajdonképpen az óvodába járás lényege elsősorban, és az én véleményem szerint a szocializációnak a kezdete, mert hogy a család után ez az első olyan szociális közösség, ahol emberekhez és egymáshoz alkalmazkodni kell, és ezt csak a saját kortársai között tudja megtanulni a gyermek. Mindenféleképpen szükség van a társas kapcsolatokra. 3-4 éves korra tehető az, amikor már az édesanyától egy kicsit távolabb is kerül, és a saját kortársai között tudja azokat az ismereteket, szokásokat, készségeket, képességeket megszerezni a játékon keresztül és a játékban, amire ő neki majd a későbbiek során szüksége lesz.
Tehát ez azt jelenti, hogy a vegyes csoportok azok még plusz előnyt szolgálnak azáltal, hogy különböző korosztályok vannak együtt, vagy ez inkább hátrány?
Hát igazából ez mostanában elég sok vitát is ad a óvodapedagógusok között, hogy a vegyes csoport vagy a homogén csoport lenne az előnyösebb. Ez teljesen személyiségfüggő, tehát a pedagógusoktól is függ, a csoportban járó gyermekeknek az arányaitól, tehát a korosztályok arányaitól, és hát az, hogy kinek milyen elképzelései vannak tulajdonképpen a gyermeke fejlődéséről, mert hogyha elsősorban a nagy családos lelkületre gondol, és sok gyerekkel való együttélés, akkor biztos, hogy ragaszkodnak a vegyes csoporthoz, ahol a kicsik valamilyen fajta támogatást kapnak, valamilyen fajta gondoskodást kapnak, a nagyok pedig megtapasztalhatják azt, hogy a kicsikkel hogyan lehet bánni, hogy a náluk kisebbeknek hogyan kell segíteni az egymásnak az elfogadása, tolerálása. Viszont vannak olyan elképzelések is a családok között, a szülőknek nem akarom negatívan mondani, de az a bizonyos karrierista szemlélet, ami a mai világunkban eléggé elterjedt, hogyha túlságosan sok hangsúlyt fektetnek az oktatásra és az ismereteknek a továbbadására, akkor bizony ők azt igényelnék inkább, hogy a saját korosztályukkal tudjanak úgymond együtt haladni. Tehát sokkal több foglalkozásokat, úgymond kötelező foglalkozásokat tartsanak, és azt gondolják, addig, amíg meg nem tapasztalják az ellenkezőjét, hogy a kicsik hátráltatják az ő nagyobb gyermekeinknek a fejlődését.
Szóba is került az előbb, hogy a gyereknek az a dolga, hogy játszon, és hogy a kortársaival együtt legyen, viszont úgy tudom, hogy különféle fejlesztő foglalkozások is vannak különféle témában. Az ön a kérdésem, hogy milyen foglalkozások vannak, és hogy ezeknek mi a céljuk, mi a szerepük?
Az óvodapedagógiában a játék mellett természetesen ismeretnyújtásra és tanulásra is szükség van. Ezt a fajta tanulást, vagy úgymond tanítást, ezt nagyon sokféle módon lehet az óvodás gyerekek körében elterjeszteni. Amikor spontán módon történik az ismeretnyújtás tapasztalatok útján, játékon keresztül, azt a gyerekek nem foglalkozásnak élik meg, és egyáltalán nem úgy gondolják, hogy ők majd akkor fejlődnek. Viszont az óvodapedagógusnak az a nagyon különleges és nagyon fontos feladata, hogy minden egyes napját és minden pillanatot végig gondoljon, megtervezzen, és nagyon tudatosan próbálja azokat a helyzeteket kialakítani, ami alatt a gyerekek majd valamilyen ismerethez jutnak. Természetesen főleg a nagycsoportos korúaknál az iskola előkészítés szempontjából szükség van arra is, hogy bizonyos kötött foglalkozások is legyenek, hiszen óriási nagy váltás az, amikor az óvodából átkerülnek az iskolába, és 45 percen keresztül ott kell ülni nekik a padban, és feszített szándékos figyelmet kell gyakorolni. Ez a személyiség fejlődésének egy olyan magasabb szintje, amit ugye azért az óvodában is már meg kell alapozni, hogy ezért van szükség azokra a foglalkozásokra. Hát a különböző területek az óvodában a testnevelés, a környezet megismerése, matematikai ismeretek nyújtása, ábrázolás, vizuális nevelés és az énekzene foglalkozások, amit csak mi nevezünk így tulajdonképpen, a gyerek ezt soha nem érti. Amit kötelező foglalkozásként tartunk már a kis csoportban is, általában az óvodában, és a mi csoportunkban is, az a testnevelés. A testnevelésnek azért kell kötelezőnek lennie, mert nagyon sok veszélyforrást jelent, nagyon sok a balesetveszély, és ezt nem lehet spontán módon tervezni, de egyáltalán nem kényszerített. A beszoktatás után, amikor elkezdődnek ezek a fajta foglalkozások, nagyon játékos módon, nagyon motiváltan próbáljuk a gyerekeket ebbe belevonni, és ebben a csoportban most ebben az évben nagyon pozitív észrevételeink voltak, mert minden gyerek részt vett első pillanattól kezdve minden foglalkozásban, és azóta is nagyon szeretik.
Az általános iskolákban általában szokás, hogy mindig vannak úgymond tantervek, vagyis hát előre megkötött programok, amik váltakoznak. Az óvodában mi a helyzet? Itt is vannak különféle módszerek, amik évente változnak, és az óvónőknek ezt kell követni, vagy ez teljesen szabad, és mindenki azt csinál, amit akar?
Természetesen ez is törvények szerint történik. Az óvodai nevelés alapprogramja egy olyan kötelezően elfogadott program, amiből ki kell indulni minden egyes óvodában a nevelési programnak. Ennek a kötelező elemeit meg lehet tölteni az óvoda helyi sajátosságaival, és többféle lehetőség adódik. Vagy alternatív programokat választanak, ebből is nagyon sok a választék mostanában. Ahhoz képest, hogy a korábbi időben 10 inkább 20-30 évvel ezelőtt, ugye mindenkinek ugyanazt kellett csinálni, aminek az volt a dokumentumnak a neve, hogy óvodai nevelés programja, ezt mindenkinek kötelező jelleggel kellett. Itt nem volt arról szó, hogy melyik foglalkozást hogyan akarja valaki tartani, vagy szeretné. Mindent úgy kellett csinálni, ahogy volt írva. A rendszerváltással és az alternatív pedagógiák megjelenésével nagyon sok lehetőség adódott, és különösen a közoktatási törvénynek a megjelenése adott lehetőséget arra, hogy minden óvodában helyi nevelési programot készítsenek. A saját arculatukat tudják megteremteni.
Szóba kerültek az alternatív módszerek és a különféle alternatív óvodák. Létezik egy úgynevezett Waldorf óvoda, hogy erről mi a véleménye? Tehát, hogy jobb ez a hagyományos, idézőjelben hagyományos típusú óvoda, mint a Waldorf óvoda?
Hát igazából ez is szemlélet kérdése, mert hát ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, az óvodapedagógusok között is ez így van. A Waldorf pedagógia az tulajdonképpen az Európa nyugati országaiban jelent meg először, és hát folyamatosan kúszott ide be hozzánk. Ennek a pedagógiának Vekerdi Tamás a nagyon nagy támogatója, és én úgy tudom, hogy Solymáron van egy nagyon jó kialakított Waldorf típusú óvoda. Ez az óvoda az én véleményem szerint egy valamilyen fajta magasabb szintű társadalmat igényelne, vagy legalábbis olyan szülők közösségét és olyan környezetet, amiben meg tudják azokat az elképzeléseket valósítani, amit annak idején a Waldorf pedagógiában felépítettek. Ezt nem hiszem, hogy egy nagyvárosban, egy teljesen változatos helyek, lakóhelyről, változatos munkahelyen és teljesen különböző társadalmi környezetből érkező önkormányzati fenntartású óvodában meg lehetne valósítani. Mert tulajdonképpen ez nem is önkormányzati fenntartású. Úgy emlékszem az ismereteim során, hogy ez önellátó. Egy olyan nagyon szoros közösséget igényel, ahol a szülőknek nagyon nagy szerepük van a nevelésben, és nagyon sok segítséget nyújtanak. Hát ez pedig a jelen világunkban kicsit változó, hogy mennyire tudunk számítani a szülők segítségére, és mennyire tudják támogatni azokat az elképzeléseket.
A szülők segítsége érdekelne még, hogy mennyire támogatják az óvodát, nem feltétlenül anyagilag, hanem akár ötletekkel, vagy bármilyen kreatív segítséggel.
Hát igen, ez tulajdonképpen megint egy nagyon nagy probléma a jelen társadalmunkban, ebben a felgyorsult életben, és hogy teljesen más feladatok hárulnak az óvodára, mint amit elképzeltünk 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt. A szülőknek nagyon nagy terhet jelent a napi megélhetés, a családnak a fenntartása, ellátása, a munkahely biztosítása, és ez teljesen különböző módon jelenik meg itt az óvodában, amit mi a gyerekeken keresztül látunk. Általában, hogyha pozitívan állunk hozzá, elfogadjuk az ő elképzeléseiket, és akkor valamilyen fajta párbeszédet ki tudunk alakítani, és és ezáltal egy nagyon jó kapcsolat tud kialakulni a szülők és az óvoda között.
Tehát akkor változtak a szülők, változtak a módszerek, és úgy látszik a gyerekek is. Ez az utóbbi 10 évben nagyon nagy változások voltak, vagy ez egy hosszabb folyamat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen én már több mint 25 éve vagyok a pályán, úgyhogy nagyon sokféle változáson ment keresztül az én munkám. Nagyon érdekes dolog, mert ahogy a társadalom változik, természetesen a családoknak az életmódja is megváltozik. Ez a fajta felgyorsulás, ez a fajta a munkahely megtartás, karrierizmus, a médiának a mindenféle egyéb hatásai, ezek mind befolyásolják a családoknak az életmódját. Az, hogy mozgásszegény életmódot élnek, hogy nagyon kevés lehetőségük tulajdonképpen még lenne, de idejük nincsen rá, viszont a másik oldal, és sajnos ez a kevesebb, azt kell, hogy mondjam, vannak olyanok is, akik minden percet megpróbálnak kihasználni, ahol 4-5 gyermek is van a családban, ahol mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy a gyermekek azokat az értékeket megkaphassák a családban, amit elsősorban a családban kell, hogy megkapjanak, és ezt tudják majd továbbadni.
Mi futba tekintek, aranyszálat szakítok, benne látom testvérkémet, bíborba, bársonyba, gyöngyös koszorúba.
A Waldorf óvoda némileg máshogy kezeli a gyerekek szocializálását. Erről a rendszerről Magyar Waldorf Szövetség elnökségi tagját, a Pest Hidegkúti Waldorf iskola iskola képviselőjét és osztálytanítóját Kulcsár Gábor kérdeztük.
Hát az első Waldorf iskola 1919-ben jött létre Stuttgartban, azóta is működik ott. Kezdetben az ottani Waldorf Astoria cigarettagyár munkásai gyermekei számára jött létre, aztán ez egész kör kibővült, és most Európa szerte, világ szerte, vagy Magyarország szerte, és most már számos Waldorf iskola működik. Magyarországon működik 21 iskola, Waldorf iskola, és kb. 30 és 40 közötti óvoda vagy óvodai csoport.
Miben különbözik egy hagyományos óvodától?
Hát a lényeges különbség az, hogy nincsenek külön korosztályok szerinti csoportok, kis csoport, meg középső csoport, meg nagy csoport, hanem a gyerekek 4 éves koruktól, vagy 3,5 éves koruktól egészen iskolában menő korukig, 6-7 éves korukig együtt vannak egy csoportban. Ez kb. 20-25 gyereket jelent, mert úgy működik, mint egy család, ahol szintén a kisgyerek tanul a nagyobb testvérétől, és ez így helyes, és azt gondoljuk, hogy azok a tevékenységek, amik ott megjelennek az óvodában, az fontos, hogy a kicsik is lássák, hogy a nagyobb mit csinálnak, mert hiszen ez az életkor egészen a 7 éves korig, amikor az utánzáson keresztül tanulnak a gyerekek, és ilyen módon, hogyha a különböző korosztályok egymást látják, ez egy fontos segítője lehet az ő fejlődésüknek. Egyik jellemző. A másik jellemző, hogy semmiféle olyan előiskolai tanulmányokat nem végeznek az óvodában, ami az iskolára való direkt felkészítés lenne. Tehát, hogy nem tanulnak angolt, nem járnak karatézni, vagy nem tudom, tehát, hogy nincsenek logopédiai foglalkozások, hanem főleg egy szabadjáték tölti ki a gyerekek napjait, a napnak egy részében az óvónővel vagy az óvónőkkel együtt verseket, játékokat, dalokat mondanak, játszanak, az évkörnek és az ünnepeknek megfelelő kis színdarabokat játszanak el, Mária és József történetét, advent tájékán, farsangkor nyilván valamilyen egészen más hangulat van. Sokat mesélnek az óvónők a gyerekeknek, és sokat vannak kint a gyerekek az udvaron vagy a kertben, tehát nincsen egy direkt fejlesztés a Waldorf óvodákban.
Most nézzük mindezt részletesen. Látogassunk el egy Waldorf óvodába. A helyszín Pilis Csaba.
Kis Joli vagyok, Tajtótfaluban lakom, és második éve dolgozom itt Pilis Csabán, mint Waldorf óvoda.
Mik a Waldorf óvodának a jellegzetességei ahhoz képest, amilyen egy rendes óvoda?
Hú, hát ehhez napokig kéne beszéljek most erről. Egy nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülőkkel együtt neveljük a gyerekeket, tehát nem külön egy nevelési módszer folyik az óvodában, és otthon egy teljesen más módszerrel neveljük a szülők, tehát ez az egyik legfontosabb, nagyon szoros együttműködés az óvoda és a szülők között, tehát hogy körülbelül ugyanazon az úton haladjunk. A másik nagyon fontos az ünnepek, tehát az egyházi és az évkör ünnepei köré csoportosulnak, tehát az egész év, és így minden 4-5 hetes időszakot egy ünnep zár le. Ezek többnyire a keresztény ünnepek, vagy régi hagyományos ünnepek, tehát hogy ez minden havonta legalább egy ünnepünk van. Tehát nagyon sok mindenben megtalálják majd a közös elemeket a többi óvodával is, csak az, ami hangsúlyosabb a Waldorf óvodában, az ez, hogy van egy havi ritmusunk, egy heti ritmusunk, és egy napi ritmusunk, amit hát nem szigorúan, de azért többnyire igyekszünk ugyanúgy betartatni a gyerekekkel, és ezért nagyon kevés beszédre van például szükség, nem adunk utasításokat a gyerekeknek, hanem különböző szokásokat alakítunk ki a gyerekekkel, és ezért kevés beszédre van szükség, mert egymást viszik a gyerekek, tehát hogy...
Tehát megtanulják a napi rendet is, és már automatikusan...
Így van, és az újakat így vezetik be, és így hát részben nehezebb, de más részben meg könnyebb nekik is, meg a nevelőknek is, mert hogy a gyerekek maguktól megoldanak sok mindent.
Ezzel az 5-7-es ünnepkörrel, vagy a 7-es blokkokkal már a Waldorf iskolára készítik fel őket?
Igen, mert ott is epohák szerint dolgoznak, tehát hogy havonta egy tantárgyal foglalkoznak majd az iskolában. De nem csak erre, hanem arra is, hogy otthon is fontos egy kisgyereknek, tehát a gyerek életkorában megfelelő dolgokat teszünk. Tehát onnan indul, hogy a Waldorf képzésen nagyon komoly és hosszú időszakot fordítunk arra, hogy megtanuljuk, hogy mi az, amire életkorilag egy ilyen gyereknek szüksége van.
A szülőkkel mennyire egyeztetik, vagy hogyan egyeztetik azt,
nagyon
hogy
ugyan... Nagyon hosszasan, tehát már elkezdve attól, amikor be akarják iratni a gyerekeket a Waldorf óvodába, tehát már onnan elindul egy folyamat, még a beiratás előtt megelőzi legalább egy fél éves időszak, amikor rendszeresen leülünk mind a két szülővel, megbeszéljük, hogy hogyan nevelünk mi az óvodában, mit csinálunk mi, tehát hogy egy képük legyen arról, hogy hova kerül a gyerekük, másrészt, hogy mi az, amit mi kérünk a szülőktől is, tehát hogy azért naponta vagy hetente, tehát hogy rendszeresen ők is részt vegyenek a mi életünkben, tehát az óvónőkkel bent vannak az óvodában, a szülők takarítanak például, de hogy havonta a szülői estjeink vannak, fogadóráink, tehát hogy nagyon-nagyon szoros a kapcsolat a szülőkkel. Úgy zajlik egy szülői est, hogy végigvezetjük a folyamatot a szülőknek, tehát hogy mi az, amit mi csináltunk az előző pár héten a gyerekekkel. Külön előadásokat tartunk arról, hogy mi a mi napi ritmusunk, mi a heti ritmusunk, milyenek az ünnepeink az óvodában, hogy legyen egy folytatása ennek otthon. A másik, megint ezt rendszeresen megbeszéljük, hogy mivel utánzás után tanulnak az óvodás gyerekek, ezt mindenki tudja, más óvodákban is, nem csak Waldorf óvodában, tehát ezért ez nagyon könnyű is az óvónőnek erre alapozni. Ezért nem kell például utasítani, büntetni, jutalmazni, hanem elég csak nagyon sokszor az összes mozdulatot, szemkontaktus, tehát ilyenekkel dolgozunk, és ezt a gyerekek mindent leutáznoznak. Tehát ezt nagyon sok óvónő tudja mindenhol, aki óvónőként dolgozik, hogy néha egy rossz mozdulatot tesz, és azt is mindenki leutánozza. Tehát, hogy... És még mielőtt a szülő beíratna a gyerekét az óvodába, azelőtt nagyon sokat beszélgetünk erről. Amit szoktunk kérni azt, hogy ha lehet, ne nézzenek tévét, vagy minél kevesebbet, de erről is beszélünk, hogy miért nem.
És miért nem?
Az egyik legfontosabb az, hogy a gyerekeknek ebben a korban még kint kéne lenniük a természetben, mozogniuk kellene, nem pedig egy tévé előtt leülve, a másik meg, hogy az, amit a tévé sugároz nekik, egy dobozból lévő olyan képek, amiket felnőttek alkottak, tehát ha már csak a meseképeket nézzük, és nem mondjuk híradót, ami még mást is ad a gyerekeknek, akkor a gyerek nem azt a belső képet használja, ami benne él, és ami az ő fantáziája 100-szor gazdagabb, mint a miénk. Adunk egy készképet a gyereknek.
Még a magyar népmeséket sem ajánlják ebben a korban?
Nem, még az sem. De ha már szűrni lehet, akkor inkább egy magyar népmesét, mint a másikat. Tehát tiltani mondjuk azt sem tiltjuk el. A tévétől sem, szülőket sem, gyerekeket sem.
Azt hogy tudják elérni, hogy azt mondja, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően kezelik a gyerekeket? Amennyire tudom, egy csoportban van mind a három szokásos óvodai csoport.
Hát az egyik az életkori sajátosság, de az nem lebontva, hogy most a 5-6 éves korig, hanem a 3-tól 7 éves korig. Tehát például egy ilyen nagyobb életszakaszt veszünk, mert hogy ebben többnyire azért mi 4 éves kortól veszünk fel gyerekeket, tehát nem 3 éves kortól, ha lehet, vagy 3,5 éves kortól, tehát hogy a DAC korszakon azért túl legyen, az megint egy másik folyamat a gyerek életében, amikor már tud egy ritmushoz, egy napi ritmushoz, egy közösséghez alkalmazkodni, tehát ez az első.
Én azt hallom elég sok helyről, hogy azt ajánlják már, hogy 7 éves korban menjen, mert hogy a többiek is 7 éves korban mennek, tehát ez egy ilyen egymás saját magát generáló folyamat.
Hát ezen majd változni fog a rendszer, de én örülök neki, hogyha a gyerekek 7 évesen mennek iskolába, mert hogy sokkal erősebbek, és a mai rendszerben bármilyen iskolába iratják, jobb az, hogyha a gyerek minden téren megerősödött, és úgy megy iskolába.
Visszatérve erre az ünnepkörre, mennyire adnak vallási nevelést a gyerekeknek, vagy mennyire semleges?
Hát adunk vallási nevelést, de nincs kizárva egyetlen egy vallás sem. Tehát, hogy nem úgy adunk, hogy ez csak például a reformátusoknak, vagy csak a katolikusoknak, csak egy egyháznak, hanem egy, mivel ez népi hagyományokra is épül, az általános ünnepeket, tehát a karácsony, húsvét, ma például mennyben menetelt ünnepeltünk. De ebből csak képeket adunk a gyerekeknek, tehát annyi, hogy lepkeként röpködtek a réten sejemkendőkkel, meg az egész reggeli körünk, amiről majd esetleg beszélek, hogyha kell, az ilyen versekről, énekekről, tehát csak szimbólumokkal és képekkel dolgozunk. És nem ejtettük ki azt, hogy mennyben menetel, meg hogy mi történt akkor, de hogy ezt ünnepként megkapták a gyerekek, tehát kaptak egy olyan alapot, amire később majd építhetnek, hogyha előjön ez az ünnep.
Ez a reggeli kör, ez a napi rend reggeli részét jelenti?
Hát a napi rendünk az olyan, hogy reggel 7:30-tól jöhetnek a gyerekek, 8-tól 9:30, körülbelül 10-ig szabadjáték van, ami alatt zajlik egy kézműves tevékenység, és minden napnak megvan egy külön tevékenysége, és a szabadjáték után egy közös pakolás, és a közös pakolás után van egy körünk, tehát körbeülünk a gyerekekkel. Hát ilyen kis játékos ismétlődő dolgaink vannak, hogy megbeszéljük, hogy ki hiányzik, de ilyen kis énekeink bemutat, mindenki elénekli a nevét különböző ritmusokban, de ez nem minden Waldorf óvodában így van, ez csak a mi óvodánkra van így. Azután van egy reggeli imánk, amit elmondunk a gyerekekkel, és ez egy Rudolf Steiner által, vagy egy kis versiket, tehát van olyan, hogy csak egy versiket mondunk, de körbeállunk, és együtt ezt így elmondjuk, és azután indul egy Reigennek hívjuk, mert ez Németországból jött, de reggeli körnek is, de a gyerekek előtt semminek nem hívjuk. A lényeg az, hogy egy mesére felfűzött énekek, versekből álló kis kör, kb. 20 perces, de abban van kb. 10 mondoka, 10 vers, meg ének, és ezt mindegyiket mozdulattal kísérve egyik a másikból következik, és ezt eljátszuk a gyerekekkel. És ez sem úgy, mint más óvodában, hogy most éneket és verset tanulunk, hanem mi elindulunk, és ők követnek bennünket, tehát, hogy ez a mi reggeli körünk, amiben benne van minden más, úgy gondolom, ami más óvodában, tehát külön a verstanítás, énektanítás, mesemondás nem az egy külön része a történetnek, vagy mondoka, vagy ritmusos rész, mert hogy ebben benne van minden, és mivel az óvodáskorú gyerek nem tud úgy tanulni, hogy ne mozduljon hozzá, ezért itt ezt is megkapják, tehát a mozdulat, és abból jönnek a versek, énekek, és ezt körülbelül, tehát egy hétig biztosan, de többnyire két hétig ismétlődik ugyanez a kör, és ennyi idő alatt a legtöbb gyerek az összes verset, éneket megtanulja, ami a körbe van. Tehát, hogy ezzel megadod azt is a gyereknek, hogy az értelmére is így hadsz, mert mindent tudnak, tehát már előtte mondják.
Tehát akkor két hétnek keresztül ugyanazokat a verseket.
Hát igen, igen.
Azt látom nap, mint nap, hogy mennek játszótérre, akármilyen idő van.
Igen, tehát a reggeli kör után van egy közös étkezésünk. Itt mi főzünk a gyerekeknek különböző gabonákból minden nap valami kásafélét. Megesszük ott, tehát ez nem 10 órai, hanem egy ilyen 11 órai, 11 órakor étkezünk. És azután meg kimegyünk, van egy kert, amit mi használunk, és azt a szülők rendezik. De ha esik az eső, mi akkor is kimegyünk, akkor megsétálunk. Tehát, hogy itt minden gyereknek van gumicsizmája, sok a bátyja, tehát, hogy megfelelő felszerelése is. És minden nap kimegyünk, igen.
Ennek mi az oka, illetve mi a következménye? Tehát itt többet betegek a gyerekek, vagy kevesebbet?
Sokkal kevesebbet, tehát hogy szinte mindig maximális létszámmal itt van az összes gyerek, sokkal kevesebbet. Tehát amint látom, hogy a szomszéd óvodában néha fél csoport hiányzik, vagy alig van egy pár gyerek, itt nagyon ritkán betegek a gyerekek. Hát mert hogy friss levegőn vannak minden nap. A reggeli kimenetel után, körülbelül 12:30 körül, tehát 12 után visszajövünk, és akkor van egy mesénk. Tehát ahhoz ugyanúgy körbeülünk, elmondjuk a mesét, gyertyát gyújtunk, és a mese után elbúcsúzunk, és egy órakor minden gyerek hazamegy. Tehát itt vége van a napunknak.
Szülők nem követelik azt, hogy itt maradhasson ilyen délutános napközében?
Ezen majd lesz valami változás, mert hogy egyre több szülő igényli ezt, igen. Tehát, hogy többnyire olyan családok kerülnek Waldorf óvodába, akik azért megpróbálják ezt megoldani, hogy délután, mert ez lenne a legjobb egy óvodáskorú gyereknek, hogy délután otthon legyen a szüleivel. De mivel olyanok az életkörülmények, meg az anyagi helyzetek, nagyon sokszor van az, hogy az anyukák is rákényszerülnek arra, hogy dolgozhassanak, tehát nincsenek otthon kisebb testvérrel vagy ilyen, de ezen egyelőre még mi nem tudunk változtatni. De hogy vannak már erre is tendenciák, hogy Waldorf óvodák délutánosak legyenek. Nálunk úgy van, hogy vendégségbe mennek esetleg így a gyerekek, ha egy-egy napra nem tudják a szülők megoldani egy másik, tehát egy barátjukhoz. Vagy.
Tehát akkor az óvoda egyben egy szülői közösséget is teremt?
Igen. Elég szoros szülői közösséget, igen.
És ez mennyire igénylik ezt a szülők, vagy mennyire terhes a számukra?
Többnyire, hogyha a szülő már egy Waldorf óvodát választ, akkor ő is vágyik arra, hogy egy ilyen közösségbe legyen, ami egy közösség. Ez néha felhigul, néha nagyobb erő van benne, de hogy azért közös cél érdekében, hogy a gyerekük jól érezze magát, azért mindenki beleteszi a saját erőjét. Tehát, hogy így szülők varnak mindent meg az óvodába, ők mosnak ki minden. Tehát, hogy így nagyon nagy részt vesznek az óvodai életben. Nyári munkákat mind a szülők végzik, tehát az összes asztal szék lecsiszolását, tisztasági festést, tehát mint amit más óvodában az önkormányzat vállal magára, nálunk mindent a szülők csinálnak. És ez azért össze is kovácsolja őket, tehát jól érzik magukat ettől.
Hogyha itt körülnézünk ebben a teremben, ahol most beszélünk, itt vannak napközben a gyerekek, akkor szinte azt lehetne mondani, hogy még a villanykörte is fából készült. Tehát, hogy mennyire bio életmódot ad át ez a Waldorf óvoda? Mennyire jellemző ez a Waldorf óvodákra általában?
Hát eléggé jellemző. Tehát nem is ez a szót használom én, hogy bio, hanem azt, hogy természetes anyagokat használunk. Tehát ugye a kézműves tevékenységekre, a játékokra, tehát hogy igen, ha körülnéz az óvodában, nem talál műanyagot. Mert hogy ez is egy ilyen emberismeret, gyerekismeretből, tehát egy ilyen alapos tanulmányozás, végül is Rudolf Steiner építette föl ezt az egész Waldorf módszert és pedagógiát, és ő mutatott rá arra, de hát erre már nagyon sok más jelzés is jön, hogy a gyerekek, főleg a gyerekek, hogyha érintkeznek különböző műanyag dolgokat, meg más dolgokkal, ez hogyan hat rájuk, és mennyivel jobb az, hogyha természetes anyagokat fognak, például egy követ, egy fát, egy mévviasz gyurmát gyúrnak, nem másik gyurmát, meg nem anyagot, vagy gyapjúval, ez mind átmelegíti őket, és teljesen más érzéseket kapnak, hogyha az érzékszerveikre ilyenekkel hatunk, és nem műanyagokkal.
Az miért van, hogy még napsütésben is sapkában járnak?
Hát ez egy hosszas kérdés. Egyrészt szokás, másrészt meg a nap sugarai ellen védik őket. Van rajtuk sapka és kalap, és ez néha ledobják a gyerekek, mert nem szeretik annyira, de van, aki meg szívesen hordja.
Mennyire tartanak külön órákat? A normál óvodában van úszás, hittan, mindenféle egyéb foglalkozás?
Külön órákat szinte egyáltalán nem tartunk, tehát amit tartunk, az mind az óvodával kapcsolatos. Van például euritmiánk, ami egy ilyen a hangzókra épült mozgás, tehát kicsit hasonlít a baletthez, de, meg a tánchoz, de az is egy ilyen verses, énekes, meses mozgás, és hogyan a logopédus segíti a gyerekeket mozgás által, ugyanígy ez egy ilyen táncos játék, ami megint a gyerekek beszédét segíti, de ehhez egy euritmista például hetente bejön hozzánk az óvodába, és az egész csoportnak ő tartja az euritmiát. Ezen kívül semmi más külön óra nincs, tehát ami segíti a gyerekeket, azt mi mind így az óvodán belül próbáljuk ezek által, ahogy élünk, tehát a ritmusunk által, meg a napi rendünk által.
Mondjon néhány olyan kreatív feladatot, amit a gyerekek csinálnak itt az óvodában, ami talán más, mint amit egy normál óvodától az ember elvárna.
Ezt meg is tudom mutatni, mert ugye a nagyok ezt úgy készülnek az iskolában, hogy nem feladatlapokat oldanak meg, hanem az első feladatuk az, hogy ilyen egy körmöcskét készítenek.
Ez micsoda?
Ez egy ilyen körmű. Van egy ilyen kis fa körmöcskének hívjuk mi, ötágú, amire a fonalakat átrakják, és mivel balról jobbra haladnak, és egyenként kell átrakosgatni, meg a színeket válogatják, ez előkészíti már az írásolvasást az iskolában. Valaki, hogy feladatlapokat oldanának. A következő munkájuk, ha azt befejezték, tehát a körmöcskét körülbelül akkorára kell elkészíteniek, amekkora az ő testmagasságok, tehát ezt így mérjegetik a gyerekek. És aki befejezte a körmöcsket a nagyobb közül, az már készíthet egy szövést. És a szövés is.
Mini szövőszét.
Igen. És ahhoz is ők válogatják a színeket.
Csak ezt már a gyerekek csinálták, ezeket a kis terítők.
Készen vannak ezek. És ez is egy olyan dolog, hogy ez is az írásolvasást készíti elő, meg a ritmikus kis mozgást a gyerekeknek, mert hogy úgy kell lépegetniük ennél is balról, jobbra, jobbról, balra, egyet föl, egyet le, és a színeket ők maguk válogathatják. Tehát egyrészt a szép érzékük, másrészt meg azért ez a mozdulat, meg ez a finom motorika erősödik benne.
Mennyire nehéz feladat ez?
Most látjuk azt, hogy van Tehát hogyha az összes mozgásra rendezett, akkor ezeken a munkákon is meglátszik, hogy nagyon jó. Akinek gondjai vannak a kisebb mozgásokkal, ami majd később előjöhet az írásolvasásnál is, ott látszik, hogy gondok vannak a szövesnél is például. Tehát, hogy nagyon-nagyon lassan érez rá, és minden sor után javítani kell, és visszabontani, mert hogy nem figyel oda, ugyanúgy mennek a sorok. Tehát, hogy van, akinek nagyon nehezen megy, és szenved is vele. Van olyan gyerek, aki már közölt egy óvodába se jön, mert hogy ezt kell dolgoznia, de hogy azért eljön, és miután ráéreznek, tehát most volt pont a héten egy kis film, miután ráéreznek, utána hogy nagyon élvezi, de hogy ezt is ilyen játékosan, és nem kisiskolás módszerrel már.
Kvázi ez a szövőszék, ez egyfajta ilyen diszlexia, vagy diszgráfia szűrő?
Igen, igen, akár így is lehet mondani. Természetesen, hogyha később ez kiderül, akkor mással is lehet segíteni, de ez egy ilyen megelőző valami, amikor már észrevétlenül segítünk nekik.
Odakint, és itt ezeken a kis terítőkön is azt látom, hogy a nevek vannak fölírva, és a öltözőben sem jeleik vannak a gyerekeknek.
Vannak jeleik, mert kérik hivatalosan, hogy legyen jelük a gyerekeknek, tehát majd megnézheti, hogyha kimegy többnyire egy tájkép, vagy valamilyen kép, amit festettünk jelnek, de nem használjuk a gyerekek jeleit. Tehát a gyerekeknek vannak neveik, és azt használjuk, tehát mi a gyerek nevét használjuk mindig. A gyerek nem egy cseresznye, és nem egy ház, hanem az a gyerek, tehát hogy...
Hogyan lesz valaki Waldorf óvónő?
Hát úgy, hogy elvégzi az állami képzést, és utána egy 3 éves Waldorf óvónő képzést, tehát az is egy olyan főiskola szintű.
Tehát akkor ez úgymond továbbképzés jelen?
Igen, igen. Ugyanannyi idő, mint a másik, az állami képzés, csak hát papírokban nem ugyanannyit jelent, tehát hogy azért nem jár ezért semmi, csak egy ilyen diploma, ami azt mutatja, hogy dolgozhatsz Waldorf óvodában.
Ön hogyan gondolt arra, hogy elvégzi a Waldorfot is?
Hát ez egy hosszú folyamat volt, úgyhogy valahogy kipróbáltam 12 évig azt, hogy magánóvodába dolgoztam, és valami hiányzott, tehát hogy valami többet akartam a gyerekeknek, így ennyi. És most így, miután 2 évig már Waldorfóvodában vagyok, azt látom, hogy egyelőre most úgy gondolom, azt látom, hogy ez az, amire szüksége van egy óvodáskorú gyereknek. És itt meg lehet mindent adni ezekkel a módszerekkel, és ilyen ritmusban, meg ilyen életmódban, mint amit máshol tesztekkel, feladatlapokkal és sok-sok-sok plusszal terheljük a gyerekeket.
Ugye nincsen mindenhol Waldorf óvoda. Azoknak a szülőknek, akik normál óvodába járatják a gyerekeiket, mit tudna tanácsolni, hogy hogyan, miket kerüljön el, vagy miket tegyen otthon azért, hogy meglegyen az a plusz, ami hiányzott ennek?
Hát egyrészt az, hogy sokkal többet legyenek a gyerekek. Tehát nem tévé elé ültessék, hanem ők foglalkozzanak a gyerekekkel, és akár ha mesét mondanak, akkor ők mondják a mesét, és nem hallgattassák a gyerekekkel a mesét, akár CD-ről, akár lemezről. Tehát, hogy legyen egy élő kapcsolatuk, mert hogy a gyerek minden gyermek ember által nevelődik, és ez a legeslegfontosabb. Tehát egyrészt, hogy minél többet legyenek a gyerekükkel, másrészt, hogy próbáljanak egy óvodáskorú gyereknek egy ritmust kialakítani otthon is, amennyire lehet. A másik, hogy próbáljanak azért az óvónőkkel kommunikálni, mert hogy függetlenül attól, hogy Waldorf óvoda vagy nem Waldorf óvoda, az óvónő odaadhatja szívet, lelket, és lehet vele beszélni, tehát hogy együtt dolgozni a szülőnek az óvónővel azért, hogy a gyereknek jobb legyen.
Kis Gyuli Waldorf óvónőt Hargitai Henrik kérdezte. Előző ének felvétele a Pécsi Köztársaság téri óvodában készült.
A csacsi beszélnek sokat hallja, se füle, se farka, csupa szalma.
Kerdi Tamás szerint az iskolába kerülő óvodásoknak nem az iskolai tudást kellene elkezdeni átadni, hanem épp fordítva. Idézzünk az új pedagógiai szemlében megjelent cikkéből.
Az első napokban lehetőséget kellene teremteni minden gyereknek, hogy a magukkal hozott tudást bemutassák. Ki tud énekelni? Ki tud táncolni? Ki tud mesélni? Ki tud nyomot hagyni festékbe mártott ujjal a nagy színes kartonlapon? Ki meséli el az álmait? Ez mind valódi kulturális érték, amiben például a roma gyerekek sem maradnak le, sőt. Mennyire más atmoszféra teremtődne, ha a gyerekek átélhetnék, hogy ők valódi, itt is megbecsült értéket hoztak be az iskola világába.
Talán ez is oka annak, hogy nem ismerjük értékeinket, hogy mindig csak nekünk akarják megtanítani a kötelező anyagot, és senki se kíváncsi mi ránk. Ez persze nem csak az óvoda felelőssége, hanem a családé, a dolgozó szülőké, akik a számítógép mellett gépelve csak lassan hallják meg a gyerek hangját.
Te szeretsz óviba menni?
Igen!
Hargitai Luca.
Szeretek óviba menni!
A műsort készítették Szabó Niki, Dékán Zsuzsanna, Kőrösi Ivett, Hargitai Henrik és Barta Virág.
Az adást Barta Virág és Király Kati vezette.